Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most húsvét ünnepe utáni első vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, a 20. fejezet 19. versétől kezdve a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsátot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, megjelent Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus pedig így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ilyenkor húsvét ünnepe után, a húsvét ünnepe utáni vasárnapokon egészen mennymenetel ünnepéig azokról a dolgokról beszélünk, azok a dolgok jönnek elő az egyházi esztendőben, hogy hogyan lehet apró pénzre váltani a feltámadás üzenetét. Bennem ez a kérdés vetődött fel, hogy tényleg valóságosabb az, amit nem látunk. Tudnilik, egyre több területen tapasztaljuk azt, hogy amit nem látunk, ami a szemünk számára láthatatlan, minthogyha valósabb lenne. Minthogyha tartósabb lenne. Nem tudom, hogy valóságosabb-e, de azt tudom, hogy amit látunk a szemünkkel, az nem olyan tartós, mint gondoljuk. Gondoljunk arra is, amit húsvét vasárnap idéztem Agatha Christie-től, aki így fogalmazott, hogy a szem azonban igen megbízhatatlan tanú. Nem egyszer csupán azt látjuk, amit a szemünknek szántak. Sokszor megtévesztés is lehet az, amit a szemünk elé tesznek az emberek. Sokszor megtévesztés is lehet az, amit mondanak az emberek. Tehát bármi, amit az érzésszerveinkkel érzékelünk, lehet, hogy éppen megtévesztés. Vagy gondoljunk arra, hogy ugyanazokat az eseményeket, dolgokat, amiket látunk, hallunk, egészen másképpen értékeljük. A gyülekezetben is. Az egyik ember így, a másik ember úgy. Ugyanaz a politikai intézkedés például egyeseket felháborít, mások tapsolnak neki. Vagy ismét mások lehet, hogy megpróbálják differenciálni a történteket, elkezdenek gondolkodni, most akkor tényleg így történt, vagy másképpen történt. Vagy gondoljunk arra, hogy ugyanaz a prédikáció, amely némelyeket cselekvésre indít, megerősít, lehet, hogy másokat felháborít. Vagy lehetséges, hogy ugyanaz a jövedelem egyeseket örömmel tölt el, megelégedéssel, mások pedig ugyanezt a jövedelmet megkapva, mondják azt, hogy ebben az országban nem lehet élni, menjünk külföldre. Április 1-én, én a Facebook oldalon ezt úgy hirdettem meg, hogy ez a nevelés napja, nehogy már a bolondok napjának tekintsék az emberek. Szóval április 1-én a nevelés napján neveléssel kapcsolatos előadást tartottunk az Ovingban. A meghívott előadónk az Pécsi Rita volt, Pécsen pedagógus, egyetemi tanár egyébként. És neki az volt a legfőbb témája, hogy miért nem működik az a nevelési elv, amit a legtöbben gyakorlunk, hogy már százszor megmondtam neked, hogy ezt csináld és azt csináld, meg azt, hogy azt meg ne csináld. Miért nem működik ez az elv? Mert az értelemre appellál. Nagyon szemléletes módon mutatta be Pécsi Rita azt, hogy a legújabb kutatások szerint, hogyha a rációt, az értelmet az agyban 11 mm-nek számítjuk, akkor ehhez képest az érzelmek kiterjedése jóval több. Meg is kérdezte a hallgatóságot, hogy becsüljük meg. Volt is egy becslés, ez 2 kilométer volt. Azt mondja a Pécsi Rita, hogy ez egy bátor becslés volt, de nem 2 kilométer, hanem 16. Tehát az arányokat tekintsük. Tehát, hogyha az értelem, ami meghatározza az életünket, az 11 mm, az érzelmek, amelyek szintén meghatározzák, 16 kilométer. Sokkal inkább érzelmek döntenek, akár politikában, akár másmilyen, mint az értelem. Nem véletlenül csodálkozunk sokszor. Szóval, szinte ma már mindenki tudja azt, hogy az érzelmi intelligencia, amit EQ-nak rövidítenek, határozza meg az értelmi intelligenciát, az IQ-t. És nem megfordítva. És mi, akik tanítunk iskolában, minden pedagógussal együtt, tapasztalhatjuk azt, hogy azok a gyerekek, akik biztonságos, meleg családi légkörben nőnek fel, ahol nem sajnálják az időt az értelem számára ilyen fölöslegesnek tűnő dolgokra, mint a beszélgetés, meseolvasás, lelki élmények, azok a gyerekek sokkal kiegyensúlyozottabbak, sokkal jobban tanulnak, sokkal jobban megállják a helyüket az életben. Lehet, hogy nagy tudásra tesznek esetleg szert emberek, de hogyha ez a meleg családi légkör nem uralkodott a gyerekkorukban, akkor nem tudják igazán használni. Nem tudják megállni a helyüket mondjuk a családi életben, az ilyen legfontosabb dolgokban, hogy szeressük egymást, hogy együtt maradjunk, és így tovább. Még egyszer mondom, az érzelmi intelligencia határozza meg az értelmi intelligenciát, és nem megfordítva, és már bölcsödéskorban kimutatják a kutatók, hogy azok a gyerekek, akik bölcsödébe kerülnek, tudom, hogy sokszor kivitelezhetetlen, hogy ne, de ennek ellen a tény marad, akik bölcsödébe kerülnek, az IQ-juk elmarad azokhoz képest, akik maradhatnak még a családban. A meleg, biztonságos családi légkörben. Sokkal jobban fejlődnek azok a gyerekek, akiket mondjuk óvodáskorban nem terhelnek túl mindenféle külön órákkal, mint azok, akiket túl terhelnek. No, de térjünk vissza arra, hogy miért is mondom én ezt el húsvét ünnepe utáni első vasárnapon. Azért, mert Jézus, amikor megjelent a tanítványoknak, akkor pont erről beszél, pont erről van szó, hogy elvezesse őket az érzéki tapasztalatoktól a hit tapasztalatáig, a nem látható dolgok tapasztalatáig, mert ugye az értelmi dolgok azok mérhetőek. Iskolában is mindig mindenféle felmérés van. Ezek mérhető dolgok. Az érzelmi a hitbeli megtapasztalások azok nem mérhetők. Senkinél nem tudjuk lemérni, hogy kimegy a templomból, mennyit nőtt az EQ-ja. Senkinél nem tudjuk. Senkinél nem tudjuk lemérni azt, hogy a meleg családi légkör az hogyan hatott rá. Azt, hogy hány évszámot vágott be, azt, hogy hány meghatározást tudott leírni, azt tudjuk mérni. Most Jézusnak ez a célja, hogy a feltámadása után elvezesse a tanítványokat az érzéki tapasztalatoktól a hit tapasztalatáig. Melyek azok a lépések, amelyek elvezetnek bennünket a hit általi látáshoz? A 16 kilométernek a felfedezéséhez. Csak röviden fogom mondani, mert kevés a hangom. Első. Jézus váratlanul jelent meg a zárt ajtókon keresztül. Tegnap beszéltük a Biblia órán, hogy nemhogy nem várták, egyáltalán nem számítottak ilyesmire, hogy Jézus megjelenhet. És ugyanezt történik ma is. Jézus váratlanul jelenik meg a zárt ajtókon keresztül. Gondoljunk arra, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a tanítványok bezárkóztak, mert attól féltek, hogy el fogják őket fogni, és ugyanaz a sors vár rájuk, mint Jézusra, hanem itt a szíveknek a zártságára kell gondolni. Vagy a saját magunk zárt gondolatvilágára kell gondolnunk. Jézus egyszerűen csak váratlanul megjelenik. És amikor megjelenik, akkor sokszor az emberek, és el akarják mondani ezt az élményt, akkor sokszor meggondolják, hogy elmondják, mert mit gondolhatnak róluk az emberek. Hát ez megbolondult. Így mondta el nekem valaki, aki bement a műtőbe, egy súlyos műtét előtt állt, és azt mondja, hogy hát látott az elaltatás előtt valakit maga mellett, aki mosolyogva biztatta. Ne félj, nem lesz semmi baj, én veled vagyok. És aztán utána másfele fordult, amikor visszafordult, nem látott senkit. És akkor kérdezi az orvostól, hogy hol van az, aki itt állt mellette. De hát persze olyan bocsánat kérően mondta ezt nekem, hogy nehogy már bolondnak tartsam. Mondom, tudom, hogy ilyen van. Tudom, hogy ilyen van. Tudom, hogy megjelenhet váratlanul Isten vigasztalva, bátorítva bennünket. Azt is el kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy ő a kezdeményező. Tehát ő jelenik meg váratlanul, úgy, hogy nem is számítanak rá a tanítványok. Tehát mindenképpen, amikor hitre jutunk, az Istennek a kezdeményezése. Nekünk mit kell tennünk? Csak egyszerűen együtt lenni, mint a tanítványok, figyelnünk és nyitottnak lenni az ő fogadására. Itt a tanítványi közösségben. A következő, megáll középen. Miért áll meg középen? Azért, mert ott van az ő helye, az életünk középpontjában. És még egyszer mondom, hogy képes arra, hogy szívünk, lelkünk bezárt rendszerében ma is megjelenjen. És harmadszorra, békességet lehel a tanítványokra. Ugye szent lelkét adja, úgy fogalmazhatnánk, hogy kicsit érthetőbb legyen, lelki vérátömlesztésben részesíti a tanítványokat, összekapcsolva ezt a bűnbocsánat hirdetésével. Hirdeti az ő bűnei bocsátát is, mert enélkül senki sem talál békességet a lelkében. A kemény szívünk nem tud megbocsátást tapasztalni, nem tud másképpen megújulni. És arra hív, hogy ezt vigyük tovább. Nem fogom elfelejteni azt a kisfiút, aki gyónt nekem. Ökumenikus közösségben voltunk, voltak katolikusok, reformátusok, evangélikusok, és arra került a sor ezen a napon, hogy a katolikusok gyónjanak. Tudták persze ugye a szervezők, hogy a protestánsoknak nem kötelező a gyónás, és éppen ezért úgy teljesen el is sikkadt az egész, nekik szünet volt. És én voltam az az egyetlen, aki úgy gondoltam, hogy én megkérdezem azokat, akik hozzám be vannak osztva, szeretnének-e. Elmagyaráztam nekik, hogy mi ez, hogy történik. És akkor volt, aki jelentkezett, volt, aki nem. Mondta, aki nem szeretne, akkor az szépen mehet, megvárhat bennünket. és jöttek azok, akik szerettek volna. És akkor az egyik kisfiú alsós volt, nagyon komoly dolgokat mondott el. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen nehézségek, terhek nyomják egy ilyen kisfiúnak a vállát. Megrendítő is volt. És aztán, amikor imádkoztunk, akkor utána azt mondtam neki, hogy figyelj, te nagyon bátor vagy, hogy ezt mindezt elmondtad nekem. Te nagyon bátor vagy, hogy ezt elmerted nekem mondani. Elkezdett szélesen mosolyogni. Hirtelen azt hittem, hogy így, hát mondom, ez nem veszi komolyan a Jónást. Megkérdezem, hogy miért mosolyogsz? Azt mondja, azért, mert engem nem szoktak megdicsérni. Aki ott volt a Pécsi Rita előadásán az óvodánkban, az már is tudja, hogy mit mutatott volna ekkor a Pécsi Rita. Ezt. Szinapszis. Létrejött a találkozás a látható és a nem látható világ között. Megérezte, hogy jó dolog gyónni. Ez belevésődött az ő szívébe, lelkébe. Jó dolog gyónni. Nem kötelező, és felszabadul az ember utána. Na, körülbelül erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy az én lelkemet adom belétek, hogy menjetek, és bocsássátok meg a bűnöket, mert azok bocsánatot nyernek. Egy valaki azonban lemaradt. Tamásról van szó. Nem tudjuk, hogy miért maradt le. Valószínűsíthetjük azt, hogy teljesen szét volt esve, neki semmi kedve nem volt elmenni az istentiszteletre, semmi kedve nem volt elmenni a tanítványi közösségbe, elfelejtette elmenni, vagy bármi, teljesen mindegy. Amikor szét van esve az ember, akkor hiába mondjuk neki, hogy jaj, hát tudod, pont azért van szükséged erre, azért gyere el, mert szét vagy esve, mert ott összeállítanak téged. Mondhat az ember bármit. Tamás nincs ott, viszont ami az öröm, hogy Jézus kész többször is bejárni ugyanazt az utat, hogy eloszlassa a kételyeket. Tudjuk, hogy nem egyszer jelent meg. 40 napon keresztül rendszeresen megjelent a tanítványoknak. És kész egyenként is meggyőzni minket, ahogy Tamást is. Külön vele beszélget. És az a Tamás, aki azt vallotta, hogy hiszem, ha látom, pár perccel később azt mondja, hogy én Uram, és én Istenem. És Jézus ezt üzeni ezen a történeten keresztül, hogy boldogok vagyunk, hogyha mi is nem látunk, de hiszünk. A nem látható dolgokról gondolkodtunk a mai istentiszteleten, azokról, amik örökre megmaradnak, és képesek ebben az elmúló időben is formálni, megváltoztatni, békességet adni. Köszönjük meg azt Istennek, hogy a feltámadás hatalma nagyobb, mint a ráció, és képes az érzelmeinket is, a hitünket is feltámasztani. Imádkozzunk! Úr Jézus, aki feltámadtál és élsz, és megjelensz középen, megjelensz közöttünk is. Adj nekünk nyitott szívet a hitáltali látásra. Add, Urunk, hogy merjünk belépni abba a világba, amelybe te utat nyitottál. Hogy merjünk eltávolodni attól a világtól, amelyet csak a szemünkkel látunk, és amely olyan gyorsan szerte fosztik. Segíts megtalálni téged, illetve azt kérjük, hogy te találj ránk, amikor szét vagyunk esve, amikor elesettnek, reménytelennek érezzük, és méltatlannak érezzük magunkat, hogy megtapasztaljuk, átéljük mi is, hogy hiába a sok árulás, tagadás, ugyanazok a vétkek, amelyeket a tanítványok is elkövettek, te akkor is kész vagy újra eljönni hozzánk, és elvezetni az igazi látásra. Így áldj meg bennünket, és vezess, különösen ebben a húsvét utáni időszakban. Ámen.